A szex egyike azon gyönyörű dolgoknak, amelyeket Isten adott az embernek. Szexuálisan kifejezni önmagunkat gazdagság. Tehát bármi, ami lekicsinyi a valódi szexuális kifejezést, lekicsinyel benneteket is, és elszegényíti ezt a gazdagságot bennetek. Ferenc pápától idéztem, köszöntöm a hallgatóinkat. Dicsértességű Jézus Krisztus, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Beszélgessünk a családról, a szeretet egységéről. Az idézet nem véletlen, hiszen a mai adásban Bíró László nyugalmazott tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel, a testiségről beszélgetek. 2020-ban a környezetvédelemről és más társadalmi kérdésekről készített az olasz Slow Food mozgalom alapítója egy interjú kötetet Ferenc pápával. Ebben a Szentatya többek között kimondta, a testiség azért jó, mert ettől még szebb a szerelem, és fennmarad a faj. Az ezzel ellentétes nézetek óriási károkat okoznak, teszi hozzá az interjúba. 2018-ban mintegy 100 000 olasz fiatal tartott imavirrasztást Rómában, 2 hónappal az ifjúság, hit és hivatás, tisztázás témájának szentelt püspöki színódus előtt. Ferenc pápa itt válaszolta a következőképpen egy fiatal kérdésére, aki a sokak által a társas kapcsolatok mellőzésére kérdezett rá, hiszen sokan az önállóság, az egyedüllét feladását látják ebben. Idézem Ferenc pápát: kedves fiatalok, mindnyájunk szabadsága nagy ajándék, olyan ajándék, amelyet kaptál és amelyet óvnod kell, hogy növekedjen, hogy ki tudd azt bontakoztatni. A szabadság nem ismer fél megoldásokat. Martin a legnagyobb szabadságra utalt, amely a szeretet szabadsága. Miért kellene előbb befejeznem az egyetemi tanulmányaimat, és csak utána gondolni a szerelemre? A szerelem akkor jön, amikor akar. Az igazi szerelem. Talán kissé veszélyes a szerelemről beszélni a fiataloknak? Nem veszélyes, mondja Ferenc pápa. Mert a fiatalok jól tudják, amikor igazi szerelemről van szó, és azt is, amikor csak szerelemnek álcázott egyszerű vonzódásról. Ti jól meg tudjátok különböztetni ezt, nem vagytok ostobák, mondja Ferenc pápa a fiatalok kérdésére válaszolva. Majd folytatja: ezért bátran beszélhetünk a szerelemről. A szerelem nem egy foglalkozás. A szerelem az élet, és ha a szerelem ma látogat meg, miért kellene várnom 3-4-5 évet, hogy segítsen kibontakozását és megszilárdulását? Kérem a szülőket, mondja Ferenc pápa, segítség a fiatalokat a fejlődésben, amikor szerelmesek, hogy a szerelmük éretté válasson. Az életben viszont mindig a szerelmet kell első helyre tenni, persze az igazi szerelmet. És ebben meg kell tanulnotok különbséget tenni, mondja Ferenc pápa. Mikor van szó igazi szerelemről, és mikor csak fellángolásról? Amikor látsz egy házasságot, egy házaspárt, egy férfit és egy nőt, akik szerelemben élik az életüket, ott Isten képe és hasonlatossága van jelen. Milyen az Isten? Mint a házasság. Ez Isten képe és hasonlatossága. Nem azt mondja, hogy a férfi Isten képe és hasonlatossága, és a nő Isten képe és hasonlatossága. Nem. Hanem azt, hogy mindketten együtt Isten képe és hasonlatossága. Aztán így folytatja az Új Szövetség: ezért a férfi elhagyja apját és anyját, hogy feleségével egy test legyen. Ez a szerelem, hangsúlyozta Ferenc pápa 2018-ban Rómában egy fiatal kérdésére válaszolva. Azután itt egy újabb kinyilatkozás, 2023-ban Ferenc pápától Disney Plus-os dokumentumfilmben. Elmondta véleményét többek között a szexről, a testiségről is, 10-20-25 év körüli a világ különböző részeiből érkező, eltérő körülmények között élő fiatal kérdéseire válaszolva. Ferenc pápa úgy fogalmazott: a szex egyike azon gyönyörű dolgoknak, amelyeket Isten adott az embernek. Szexuálisan kifejezni önmagunkat gazdagság. Tehát bármi, ami lekicsinyli a valódi szexuális kifejezést, lekicsinyel benneteket is, és elszegényíti ezt a gazdagságot bennetek. A szexnek megvan a maga dinamikája, megvan a maga létjogosultsága. A szerelem kifejezése valószínűleg a szexuális tevékenység központja. És akkor ebbe vezető után következzék a beszélgetés Bíró László nyugalmazott püspökatyával, egykori családügyi referens püspökkel. házastársi szeretet kiteljesedése. Testiségről, a szerelemről van szó, illetve arról, hogy a szeretet kiteljesedése az hogyan hat az utódokra, a gyerekekre, a gyereknevelésre, és gondolok itt a példamutatásra.
Bibliának egy nagyon ősi elbeszélésére hat hivatkozzak. Ugye az Úristen megállapítja, nem jó az embernek egyedül lennie. És oda vezeti az állatokat Ádám elé. Válasszon magához ülő segítőtársad, és nem talál. Finoman fejezi ki a Biblia, Ádám megismerte az állatokat, és nevet adott nekik, de nem talált magához ülő segítőtársad. És akkor megalkotja az Évát, ugye, oldalborda, és csont az én csontomból, hús az én húsomból, fölújongott Ádám, van most már társ. Miről szól ez a nagyon ősi és nagyon letisztult elbeszélés? Miért nem talál Ádám társat az állatokban? Az emberi kapcsolatnak az alapja a kommunikáció. Amikor testiségről beszélünk, külön válaszol mindentől, azt nem szeretem. Az ember ember. Test, lélek, szellem. És ez a három síkon épül a személyes élete, ezen a három síkon épülnek a kapcsolatai is. Tehát azt gondolom, az emberi sík mindig a lelki, a szellemi egység, és azt követi a testi egység. Sajnos megfordult a mi világunk. És már nem a lelki, szellemi egységtől indul el a kapcsolat, hanem a testi egységtől. Jó fogalmazott valamelyik kortársunk, hogy a mai fiatal előbb megismeri a szexualitást, mint megismerhetni a kapcsolatot magát, hogy mit jelent kapcsolatba állni a másikkal. És én azt látom nagyon szomorúan, hogy ahol csupán a testre épül egy kapcsolat, ott nagyon hamar elválnak egymástól. Mert az kevés. Ugye megesküsznek, a testükön körbeérnek, egyszer egy férj ezzel vigasztalt az otthagyott feleséget több gyerekkel, ne busuljál, minden szexuális technikára megtanítottalak, ezzel nem fogsz szégyent vallani. De attól még elváltó. Ez annyira tipikus példának tartom, hogy a testiség az működött, különböző technikákat kipróbáltok egymáson, és elváltó. Ez az, amit a Biblia kifejez ez a képpel, hogyha nincs kommunikáció két ember között, akkor nem találunk társat egymásban. És így bomlanak föl sokszor a házasságok. Szóval az udvarlási idő, azt gondolom, maga jegyesség is nagyon-nagyon mélyen meghatározza az, hogy milyenné alakul a házasság. Hogy a házasság az társas kapcsolat lesz, vagy csak szexuális kapcsolat. Egy férjtől tanultam ezt a különböztetést, nem is egytől, többször is hallottam. Hát a házas életünk az inkább szexuális élet, mint házas élet, mondotta a férj. Érdekes ez a mondat, úgy visszacseng bennem több ilyen vallomásból is.
És ott a különbséget ő miben látta, miben tette?
Az, hogy egy biológiai szükségletet elégítenek ki egymásban, és nem találkoznak egymással. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a házasságra való készülést legyen már olyan, amilyen a társ fogalmát majd megalkotja. Amikor kimondhatom, hogy megtaláltam a társamat, akivel tudok kommunikálni, akivel lelki kapcsolatom van, szellemi kapcsolatom van, és ezen nyugszik a testi kapcsolat. A lelki és szellemi kapcsolat nélkül a testi egyesülés az mindig azt fejezi ki, hogy már mi lelkileg egymásnál vagyunk. Teljesen odaadtuk magunkat egymásnak. És ha ez a tartalom nincs mögötte, akkor a házasság tönkre megy. Az szokott lenni az általános képlet, hogy a feleség vonakodik átadni magát a férjének, pedig a feleségnek is épp úgy szüksége lenne a férjére, mint a férjnek. Ezek ilyen félreértések az embereknél, mintha csak a férjnek lenne szüksége a házas élet. Igen, a feleség nem a házas életet akarja visszautasítani, hanem a személytelenséget. Csak hogyha a személyes kapcsolat nem születik meg két ember között az udvarlási idő alatt, a jegyesség alatt, akkor utólag már nagyon nehéz a kapcsolatnak aláépíteni ezt a lelki, szellemi síkú kommunikációt, amiből fakadó egységet kifejezi a testi találkozás.
Egységként kell kezelni, vagy pedig azért a testiséget a lelkiségből kell eredeztetnünk, vagy még csak ilyesfajta megkülönböztetést sem szabad tennünk?
Én azt gondolom, hogy amennyire az ember képes, az embert egységben nézzük. Újra mondom, lélek, szellem és test. És az embernek a vallomásai alapján, tehát indirekt tapasztalat alapján azt látom, hogy ha ez a lelki-szellemiség megvan a kapcsolatnak a mélyén, akkor nagyon szépen alakul a házas élet.
Csak ez borzasztó, atya, hogy én, mint pedagógus mondom azt, hogy rálátva valamelyest a fiatalok, a gyerekeknek az életére, azért, ha egy felmérést készítenénk, nagyon-nagyon kétségbe esnénk, mert hiszen nem engednek elég időt arra, hogy ez a lelki kapcsolat kiteljesedjék, és már-már úgy mennek bele a testiségbe. Arról nem is beszél, hogy házasságba, hát most már 10-ből talán egy embert se látnánk, aki előtte ne testileg ne ismerte volna meg egymást.
Igen, sajnos a statisztikák nagyon szomorúak, és ennek az eredménye is szomorú, vagy következménye is, az is látszik. Az is látszik. Ugye II. János Pál pápa ugye a test teológiájáról beszélt nagyon sokat, és így szokták értékelni, hogy amit II. János Pál pápa tanít a szexualitásra, a test teológiájáról, az egy időzített bomba a világban. Mert egyszer rá fognak jönni az emberek arra, hogy miről beszél az egyház. Az egyház nem testellenes, nem szexellenes. Nem arról van szó, hogy a szörvesz papok kitaláltak valami kínosztatni valót a civilek számára. Nem. Szóval épp azt kimondják nagyon sokszor, hogy a tisztaságnak és a házasságnak az értéke egy társadalomban mindig együtt fut. Ha a tisztaságnak nincsen becsülete, akkor nincs a házasságnak se becsülete. És ez nagyon-nagyon világosan látszik. És egyszer azt remélem, hogy bármilyen furcsák is most a statisztikai adataink, egyszer csak mégis ráébred az ember, hogy emberi mód a szerelmet nem lehet másként megélni, csak ember módján. Nem lehet azon a szinten élni a szerelmet, hogy a kiskutya is meg tudja élni az utcasarkon. Ezek nagyon komoly igazságok, és biztos, hogy a mi katekézisünkben is tud hiba lenni, mert nem megfelelő módon beszélünk a szexualitásról, a test teológiájáról, de ugye a II. János Pál szépen mondja, és ezt kéne a udvarlási kapcsolatoknak is megérteni, a házasságnak is megérteni. Azt mondja II. János Pál pápa, hogy a test az nem a léleknek a börtöne, hanem a lélek kifejeződése. Ez így mondja, egy szakramentális valóság, hogy a szentségek jeleznek valamit és létrehozzák, hogy a test is kifejezi a lelket. Tehát nem börtöne a test a léleknek, hanem a lélek kifejeződése. Ha nem látom a másik arcát, ha az ő gesztusait nem tapasztalom, akkor nem tudom, hogy mi van benne. És a mai ember, mintha ezt nem értené meg. A léleknek és a testnek ezt a mélységes, mély összetartozását. És ez öli meg a igazából a tiszta szerelmet, ez teszi tönkre a házasságot, ez zűleszti odáig a szexualitás, hogy alkalmi kapcsolatokban élünk, és még akár ha már házasságnak, vagy az hasonló képződményben élünk, akkor is olyan könnyen ki tudunk húzni ebből a kapcsolatból. Szóval nagyon-nagyon remélem azt, hogy egyre többen megértik a szexualitásnak ezt a mély valóságát, lélekhez tartozását, a testnek a lélekhez tartozását. Hadd mondjam, azért sokszor el szoktam mondani előadásokban és ifjúságnak is, hogy amikor a papok nem nősülnek, vagy az apácák nem mennek férhez, nem arról van szó, hogy valami csúnya a szexualitás a papnak, vagy az apácának a szemében, hanem a vallástörténelem során az ember mindig azt adta oda az Istennek, ami számára a legnagyobb érték. A földművelő ember a termés zsengéjét, az állat tenyészti az elsőszülött állatát, az ember pedig a szexualitásban, a házasságban, a gyermekben lát olyan legnagyobb értéket, amiről az Isten kedvét lemondhat. Tehát a cölibátus, a tisztaság, a törekvése a papnak, az nem a szexualitásnak a megvetése, hanem éppen fölértékelése. Szóval sajnos ezeket nem látjuk tisztán is, és nem így érik az emberek a szerelmüket, se házasság előtt, se házasság után, és ez fiaskóhoz vezet legtöbb esetben. Nem szükségszerűen, mert lehet látni nem szépen indult házasságot nagyon szépnek. De azt mondtam, hogy nem érdemű, csak szerencséjük.
Mikor van itt az ideje, amikor már a testiségről beszéltünk?
Én azt gondolom, az egyház nagyon bölcsen gondolkodik, még ha nehezen is értjük meg. Az egyház az élet felől nézi a szexualitást. És mert a szexuális egyesülésből élet fakadhat, ezért az élet iránti felelősség felől nézi, és fogalmazza meg a keresztény tanítás a szexuál morált. És ezért akkor tudja elfogadni a megélt szexualitást, amikor az esetlegesen megfogant élet megfelelő élet keretek között születhet meg. Tehát az egyház pontosan a mai individualizmussal szemben másokra figyelésre szeretné szorítani az embert, azzal, hogy már a szerelemnek a megélésénél is azért a másik iránti felelősséggel tegye ezt. A születendő élet iránti felelősség.
És az egyház... Ez hiányos nagyon sok helyet.
Persze, hogy az. Persze, hogy az. Szóval nagyon, az egyház azt mondja, hogy amikor megvannak a megfelelő keretek az élet elfogadásához, akkor éljétek a házas életet, de akkor esküdjetek is már meg. Ez az egyháznak a tanítása lényegében. Tudom, hogy nagyon sok minden tényező van, befejezem az egyetemet, nem jött még össze a lakodalomra a pénz. Annyi másodlagos vagy sokadlagos kifogást találunk, hogy miért nem tudunk esküdni. Persze a szerelem beérett arra, hogy abból házasságjon, hol házasodjon meg. Ugye Kopp Mária, ez a nagy kutató, és azt mondotta, hogy régiek is megesküdtek egyetemista korukba, nem olyan borzasztó az. Előbb legyen meg a család, és utána majd építhetjük a karriert. Ezen a sorrendben most már felnőttek társadalma is ugye idegenkedik tőle, pedig valamikor így tette, a mi generációm még így tette.
Hát és ez most már borul.
Persze, de azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a szerelemnek is megvannak az érési fázisai, és amikor házasságra éred, nem lehet túlhordott szerelmet dédelgetni, mert az is visszaüt. És egy idő után a szerelem kívánna az az új életet. Hányszor hallom ezt a mondatot, hogy úgy szeretném önmagunkat látni egy gyermekben. Annyira szép ez, hogy a szerelmes ezt ki tudják mondani. És ez normális. Csak meg kell teremtenünk azokat a körülményeket, ahol ez meg is valósulhat. Azt látom, hogy az individualizmus, az önzés az, ami igazán nagyon megöli a párkapcsolatot, ugye a szerelemnek a megélését, de ez nem csak két embernek az egoizmusa, hanem már úgy is, hogy kifele az elkövetkező nemzedék iránti felelősség vagy felelőtlenség problémája.
Hogyan lehet ezt átadni, ezt a testiséget, vagy ennek a kiteljesedését mondjuk az utódok, a gyerekek számára? Beszélgetéssel? Példamutatással?
Én annyit látok így magam körül, hogy azok a fiatalok, akik a mi értékrendünkben gondolkodnak, és együtt vannak, amikor párkapcsolatok is van, szerelmes hittanközösségben együtt vannak, akkor ez egy ki nem mondott szabályá válik a tisztaság. És azért a házasságban is annyi alkalom van szükségszerűen, amikor önmegtartóztatásra szorul rá két ember. Mert éppen gyereket várnak, vagy éppen szoptatás van, vagy egy betegség, mert annyiféle történet az ember hall. Szóval nem árt az, hogyha a házasságra úgy tudunk készülni, hogy tudunk megtartóztatást gyakorolni. És ezt begyakoroljuk már előtte. Ezért mondom, hogy ha nincsenek közösségek, amelyek magukkal ragadják a fiatalokat, és látják azt, hogy ha valaki tisztán, az nem sántul meg, és nem hűl meg, és nem idegbeteg attól, akkor szívesen vállalja. Én azt látom, hogy a mai fiatal, aki belülről elindul a tisztaság fele, akkor nagyon derűsen és nagy humorérzékkel élik a tisztaságot. Nagyon sok szép történetem van, fiataloktól hallottam, vallomásokról, nyári táborozásoktól kezdve, hogy hogyan tudja őrük a világ, hogy tisztán élnek, és jól érzik magukat a bőrükbe. Ilyen is van, csak erről nem beszélünk, ez nincsen benne a kirakatba, pedig van.
Nem mond ellen, sőt megerősíti azt, amit mondasz, atya, hogy ebből a testiségből, a szerelem kiteljesedéséből fakadóan, itt meg kell, hogy említsek valamit, ami talán az individualizmusnak az eluralkodását jelenti, hogy a testiségben a testi ideáknak a vágya a másikban, hogy az megtestesüljön, ideáknak élnek az emberek.
Ezért szoktam mondani a fiataloknak, hogy amíg meg tudod mondani, hogy a párodat miért szereted, lehet, hogy nem is szereted, csak kedveled. Mert mondja, hogy szőke vagy parna, mert bársonyos a bőre, és ha az nem lesz, az akkor nem kell szeretni. Tehát a szeretet az nem ez. Szóval nem a kedvelem, meg az érzéki vágy ott van benne. A szeretet az elfogadása a másiknak. Mindenestül. Értékeivel és értéktelenségeivel. Ezek múltkor is idéztem, annak kimondása nem biztos, hogy szóban, hanem az egész elfogadó magatartásomban jó, hogy te vagy.
És ez kizárja a formálás lehetőségét?
Nem zárja ki, de azért alapvetően én azt gondolom, a gyereknevelésnél is ez a lényeges, nem? Ha a szülő elfogadja a gyerekét, akkor tudja nevelni. Ha nem fogadja el, akkor fekete bárány csinál a családban belőle. Ezt annyiszor látom. Valamiért nem fogadja azt a gyereket el, vagy talán soha nem akarták azt a gyereket, és akkor nézem, hogy válik egy gyerekből fekete bárány a családban. Pedig nem tehet róla. Csak az el nem fogadás van mögötte valahol. Szülők nem tudják ezt sokszor. És ugyanez azt hiszem a házasságnál is, hogyha csak valami felszínes vonásom miatt ragaszkodok a másikhoz, akkor nem fogadtam el, és nem szeretem tulajdonképpen, csak kedvelem, és az önzésem kielégítésének eszközévé teszem.
A mai adásban a testiségről volt szó. Bíró László nyugalmazott püspökatyával, egykori családügyi referens püspökkel folytatott beszélgetésben. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva találkozunk ismét, szombaton délelőtt Bíró püspökatyával, várom akkor is a készülékek elé önöket. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra és legfőképpen egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.